1969 őszén két Miskolcon tevékenykedő úriember, egy Szabó Miklós és egy Máté József nevezetű villamosmérnök alapította a gyárat. És 24-ben, tehát 1924-ben költöztek Budapestre.
Gondolom, hogy azóta azért többször tulajdonosváltás is történt a cégben. Ön például mióta az egyik tulajdonosa a cégnek, illetve hát az egyik vezetője is?
2,5 éve, 2017 közepén nyílt módunk arra, hogy egy újabb kihívással szembesüljünk üzlettársammal. Hát azóta nagy elkötelezettséggel próbáljuk meg sikerről sikerre vinni a céget. Egyébként meg hát ugye a korábbiakra visszatérve ugye a második világháború után államosítás volt, és a minket megelőző tulajdonosi kör a 90-es évek elején privatizálta a vállalatot.
Mit gyártottak? Tehát ahogy a nevében is, a cég nevéből is következően mindig kapcsoló, illetve készülékgyártással foglalkoztak?
Alapvetően ez a kis feszültségű kapcsolóberendezés, transformátorok, aztán ami érdekesség a 30-as években az egy Szabó és Mátéfi 2+1 típusú középhullámú fadobozos rádiók, mágnes kapcsolók, kézi kapcsolók, megszakítók, motorvédők, transformátorok, relék. Tehát alapvetően itt a kis feszültségű villamos berendezés gyártás a főszkóp. Ma ez annyiban módosult, hogy a társaság berendezés gyártás irányába is elmozdult. Ez a mi regnálásunkhoz köthető. Azóta ez folyamatos bővülést mutat. Én azt gondolom, hogy már az idei évben volumenét tekintve nagyobb lesz, mint az alaptevékenység. Jövőre pedig valószínűleg 2/3 fogja a berendezésgyártás adni a bevételnek, és durván 1/3 a hagyományos tevékenység.
Tehát akkor tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy visszatekintve 100 évre, a hagyományos gyártási termékük az ugyanúgy megvan, legfeljebb kiegészült, picikét ugyan módosul a gyártási szerkezet.
Én azt gondolom, hogy a GANSZ KK-nak az alaptevékenység az alfája és az omegája, ezen nem is szeretnék változtatni. Ennek gazdasági pénzügyi megfontolásai is vannak, illetve, és erre büszke vagyok, az előző tulajdonosi kör úgy adta át a cégnek a kulcsait, hogy fényesítsük a cégnek a logóját, mind átvitt, mind pedig direkt értelemben. És ez egyrészt lehetőség, másrészt pedig óriási megtiszteltetés, kötelezettség. Ugyanakkor viszont hallgatni kell természetesen az időknek a szavára, és ez azt jelenti, hogy a piaci kihívásoknak meg kell tudni felállni. És ezen az alapon viszont olyan high-tech projektekben tudunk részt venni, ami meg megint csak öregbíti szerintem a cégnek a hírnevét, meg a elfogadottságát.
Mennyire hívó szó a GANSZ?
Nagyon, meg számomra meglepően. Tehát igen, ez a cég, vagy az a név, az a magyar ipar történetnek, meg az ipari gondolkodásnak egy nagyon-nagyon masszív bássája. Talán nem csillog úgy, mint mondjuk 50 évvel ezelőtt, de azt gondolom, hogy ha az ember ezt a nevet kiejti, akkor egy picit is tájékozott iparban járatos ember az fogja tudni, hogy miről beszélünk. Szertágazó tevékenységet tudunk ezzel a különböző tulajdonos viszonyok között megtalálni, de azt gondolom, hogy valahol ez a név mint minőségi elvárás kötelezi az ezt a nevet használó cégeket.
Ugye az önök cége 100%-ban magyar cég, magyar terméket gyárt. Hová gyártanak, hová szállítanak, milyen piacaik vannak?
Az elsődleges bástya azért az a magyar piac, de ezen kívül azért, és akkor talán nem is tudom, hogy honnan közelítsen meg, a legtávolabbi az Dél-Afrika. Ezen kívül a korábbi Szovjetunióhoz kapcsolódó országok kerülnek szóba, de szállítunk terméket Olaszországba, és a régióban, a körülöttünk lévő országokba, keletre és nyugatra is.
Számokban egyébként mit mutat az önök cége, tehát mekkora az éves bevételük például?
Az idei évben én azt gondolom, hogy nagyságrendileg 1,5 milliárd forint körül árbevételre számíthatunk, plusz-minusz mondjuk 20%, inkább plusz-20, minusz 20, és erősen fejlődő tendenciát mutat. Tehát a tavalyi évhez képest, hogyha ezt a számot elérjük, akkor az 50%-os bővülést fog mutatni. A tavaly előtti hasonló, vagy a tavalyi hasonló érték az 30% körül mozgott. Tehát egy dinamikusan fejlődő, bővülő cégről beszélünk, aminél remélem, hogy a következő év még jobb lesz, kiváló lehetőségek állnak előttünk, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a fajta bővülés a jövő évben is nagyjából fenntartható lesz.
Tudnak-e innoválni?
Hát ez egy nehéz kérdés. Egyrészt az alaptevékenység kapcsán néha kicsit olyan, mintha az ember a kanálban a mélyedést próbálná meg feltalálni. Ez itt azt jelenti, hogy a méretek csökkennek, a teljesítmények javulnak. Lényeges új funkciók, amik valójában megváltoztatják a termékeknek a tudását, azok nem ezen a szinten kerülnek már kifejlesztésre. Tehát az általunk gyártott termékek, legalábbis a készülékek, azok az elektromos infrastruktúrának az alapjait képviselik. Az igazán komoly fejlesztések azok az automatizálás és a vezérlési szinteken történnek meg.
Ez azt jelenti, hogy önök már megkapják a kész kifejlesztett terméket?
Nem feltétlenül, inkább csak azt mondom, hogy próbáljuk a funkciókat javítani, próbálunk új funkciókat hozzáadni, ami az IoT témakörében, vagy az IPA 4.0 témakörében lehet érdekes. Magyarán szóval igyekszünk a termékeinket távmenedzselhetővé, távfelügyelhetővé tenni, ezek az alaptermékek. Ezen kívül viszont, és ez a berendezésgyártásnak a témaköre, viszont olyan termékfejlesztésben vagy termékkialakításokban veszünk részt partnerként, amik viszont hát egész más perspektívákat nyitnak a számunkra is.
Merre tudnak például partnerként, milyen cégeknél tudnak partnerként például megjelenni különböző fejlesztésekben?
Hát az alaptevékenység kapcsán osztrák cégekkel működünk alapvetően együtt. Itt részben a gyártási tapasztalatok megosztása történik, illetve egy-két funkciónak a közös kialakítása az, ami célként definiálásra került. A berendezésgyártásnál pedig azt gondolom, hogy adott problémára vagyunk képesek olyan egyedi válaszokat adni, amikkel az adott probléma nagyon pontosan kezelhető.
Hogy látja, van-e elegendő szakember itt Magyarországon? Önöknek van-e problémájuk azzal, hogy megtalálják a megfelelő szakembergárdát, illetve a magyar mérnöki tudást mennyire tudják felhasználni a mindennapi munkájuk során, tevékenységük során?
Én azt gondolom, hogy budapesti cégként tulajdonképpen ugyanazzal küzdünk, mint bármelyik más a régióban működő versenytársunk, vagy velünk együtt élő vállalat. Én azt gondolom, hogy a munkaerő hiány az mindannyiunkat nagyjából hasonló mértékben sújt. Ugye nekünk az a fajta versenyhátrányunk van, mondjuk egy multicéggel szemben, hogy nem rendelkezünk korlátos erőforrásokkal velük ellentétben. Cserébe viszont azt gondolom, hogy olyan előnyöket tudunk nyújtani a munkatársak számára, lásd lapos szervezet, lásd rugalmasság, ami egy nagyméretű struktúrában viszont nem szokott rendelkezésre állni.
Ezt fejts egy kicsikét bővebben is ki, hogy mivel tudnak önök többet adni, mint a multi, ahogy említette, például sokkal rugalmasabbak, de miben nyilvánulhat ez meg?
A cég méret, mert ugye egy KKV-ről beszélünk, egyrészt megosztott feladat végrehajtásokat feltételez. Tehát előfordul az, hogy egy szélszes nem pusztán a termékek értékesítésével foglalkozik, hanem beleszáll egy kicsit a termékfejlesztési folyamatban, véleményt alkothat, és el is várjuk tőle, hogy véleményt alkosson arról, hogy a marketing jó úton jár. Tehát én azt gondolom, hogy akikkel mi együtt dolgozunk, azt várjuk el tőlük, hogy ne egy nagy rendszer egyszerű fogaskerekei legyenek, hanem igazából általuk legyen a rendszer élő is, és lüktető is, és folyamatosan előrelépő.
Mekkora ez a cégméret?
150 fő jelen pillanatban, akikkel így napról napra együtt próbáljuk meg a csúcsokat döngetni.
És akkor 150 fővel még sokkal rugalmasabban kezelhető egy vállalat működése, vagy hát jobban élvezhetőek ezek az előnyök, amiket ön említett?
Én azt gondolom, hogy igen. Másrészt azt gondolom, hogy ez egyfajta menedzsment stílus is. Tehát nyilván lehet egy kis céget is nagyon keretekbe foglalva, nagyon bürokratizáltan működtetni, meg egyébként bizonyos cégméretig egy tőlünk jóval nagyobb céget is lehet lazán, rugalmasan működtetni. Hát gondoljunk csak mondjuk egy Google-re. Persze, nem a mi versenytársunk, meg nem is a mi kaliberünk.
Pénzügyi oldalát nézve a tevékenységüknek, minek köszönhető az, hogy ugye az idei évi bevétel elég kedvezően, a tavainál jóval kedvezőbben fog majd alakulni? Milyen források, milyen támogatások állnak az önök rendelkezésére? És gondolom, hogy itt tevékenykednek Budapesten, tehát a központi régióban.
Hát egyrészt ugye központi régió valóban, a támogatások kapcsán ugye a központi régió nincsen különösebben jól ellátva. Ez egy támogatási strukturális kérdés. Nagyon-nagyon sokkal előrébb tudnánk járni, hogyha azok a források, amik egy vidéki, tehát a központi régióban nem kizárt régióról beszélt, tehát hogyha egy megfelelő vidéki régióban lenne a cég, akkor sokkal jelentősebb erőforrások állnának rendelkezésre. Ez nekünk nem adatik meg, igyekszünk a normál cashflow-ból a lehetséges erőforrásokat elkülöníteni, de emellett természetesen igyekszünk az amúgy rendelkezésre álló központi erőforrásokat is használni. Azt gondolom, hogy ebben jó lenne tovább lépni, vagy jó lenne bővülni. Nem mindig gondolom azt, hogy azért, mert valaki a központi régióban van, ne igényelhetne, vagy ne formálhatna igényt ezekre a forrásokra. A jelenlegi pályázati struktúra ezt nem teszi lehetővé.
Tehát ön például jónak tartaná, igaz, hogy ez nem ugye magyar hatáskör, hanem Európai Uniós hatáskör, hogyha mondjuk ebben változna a támogatáspolitika?
Igen, én azt gondolom, hogy nem pusztán a területi kérdés az egyetlen kérdés, amivel foglalkozni kéne, hanem azt gondolom, hogy iparáganként akár, vagy tevékenységi körönként célszerű lenne megvizsgálni azt, hogy az adott iparág vagy tevékenység milyen fejlettségi szintet tud bemutatni, és ehhez rendelni vagy nem rendelni erőforrásokat, akár támogatási formában is.